hogy történelmet írnak a gazdák, erről olvashatnak a Mandiner holnap megjelenő számában.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszönöm a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Bohó fiatalból rangos professzor lett, kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára, alapító tagja a Vakolat együttesnek, amely megnyerte az 1988-as Kimit tudott. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Azt mondta nekem, mikor telefonon beszéltünk, hogy találkozzunk lent a főbejáratnál, az egyetemi főépület főbejáratánál, ott megvár. Ez nagyon kedves gesztus. Ilyen jó vendég látó, hogyha valaki érkezik Önhöz, akár otthon is.
Hogyha egy idegen érkezik, akkor az ember megtiszteli azzal, hogy lejön, de aztán kiderült, hogy Ön itt tanult a Debrecen Egyetemen, tehát fölöslegesnek éreztem, mert ahogy a kérdéseiből hallottam, akkor pontosan tudja, hol a néprajzi tanszék, hol a dékánia, tehát nem volt probléma. Nem egy nagykövet érkezett, nem egy olyan idegen érkezett, aki még nem járt a Debrecen Egyetemen. Úgyhogy megkönnyítette a dolgomat.
Gödöllőn született 1969-ben. Ott is élt a család, ma is ott él a családja. Hogy került Gödöllőre?
Ez egy köztisztviselő család. Mi dunántúliak vagyunk Keszteig, legalábbis amikor végigkutattam meg a megmaradt iratokból, édesapám hagyatékából, meg nagybátyáim hagyatékából látva. Mi egy telepített, a Festetis kastély mellé telepített, egykori sváb gyökerekkel rendelkező család vagyunk, és érdekes mondom, köztisztviselők, tehát jegyzők. Tehát mind az ükapám, dédapám, nagypapám jegyzők voltak.
Tanult emberek.
Tanult emberek, igen, és az az érdekes, hogy először német nyelvű jegyző volt még Keszthelyen az én ükapám, és aztán a nyelvváltás folyamatosan, ahogy jöttek fölfelé, a dédapám már ugye Balaton felvidéken volt, kétnyelvű jegyző, és utána a nagypapám meg már leadta a nyelvet, ő magyar nyelvű jegyző lett Kartalon. Tehát én úgy kerültem Gödöllőre, hogy Kartal a szót Gödöllő. Ezen a területen született már édesapám, oda áttelepedett Kartalra a család, és hát tulajdonképpen én azért születtem Gödöllő, mert ott építkeztek édesapámék, és így nem Kartalon, hanem ugyanabban 15 kilométeres körzetben, ugye édesanyám aszódi, tehát nekem galgamentiek a gyökereim, ott nőttem föl.
De Önnek nagyon jól megy a német, ha már itt tartunk, mert hát ő német nyelven tartott sok-sok előadást, publikált is, sőt, hát Önként tanult is Németországban ösztöndíjjal.
Igen, hát az egy nagyon kemény időszak volt, ugye Würzburg Egyetemen voltam a diploma után egy évet, és ott tanultam meg igazán a nyelvet. Tehát anyanyelvi környezetben. Ez nagyon nagy dolog volt, hogy a rendszerváltás után egy ilyen DAD ösztöndíjjal egy évetként tanulhattam. Az a nyelvtudás szempontjából az adta meg igazából az alapot.
Az az egy év?
Az az egy év. Természetesen előtte tanultam én nagyon sok évet. Én mindig angolt akartam tanulni gyerekkoromban.
És akkor mondták, hogy fiam, német vér van az ereidben?
Hát egy kicsit profánabban fogalmaztak, mert a nagybátyáim angol hadifogságban voltak amerikaiban. És akkor édesapám mondta, hogy ellenség nyelvét. Szóval az ember a saját anyanyelvét tanulja. Úgyhogy mentem németet tanulni, nem bántam meg, nincs ezzel semmi baj, az angolal azóta is küzdöm természetesen, de a német így hosszú távon, így a családi gyökerek miatt, hogy meg kell tanulni, utána az egyetem, így tudtam elsajátítani. Tehát így lett egy ilyen használati meg munkanyelv.
Igazi bölcsész család az Önöké, akkor egyértelmű volt, hogy Róbert fiúk is bölcsész lesz?
Nem, ez egy kalandos történet volt, én nagyon későn érő típus voltam. Azt éreztem, amikor a gimnáziumban a reáltárgyak nem nagyon, hogy is mondjam, finoman mentek, de...
A törtek még mentek azért.
Igen. És arra gondoltam, hogy én, ami nagyon-nagyon fontos volt, szerettem volna szabadon élni, tehát az nagyon egyszerű volt, hogy az ELTE, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre menjek tanulni, de valahogy ennek a Debreceni Egyetemnek egyrészt, hogy el tudok menni, és egy új életet, önmagamért felelősséget vállalva, 18-19, mert ugye a hadsereg után jöttem el tudok kezdeni, ez nagyon vonzott. Másrészt pedig az, hogy a Debreceni Egyetemnek volt egy olyan jó értelembe vett híre, hogy itt egybe van minden. Itt van egy olyan épület, amit tényleg egyetemnek építettek, tehát ez egy nagyon jó hangulatú, én még előtte nem voltam itt, csak valahogy ez a környezet, ez a millió vonzott onnan el. Hogy nekem vidéken kell tanulnom, Debrecenbe kell tanulnom, és ki akartam onnan szakadni. Tehát ott ugye az ember ugye a szülőföldjében mindig van egyfajta handicap, mert ott ismerték gyerekkorából. Tiszta lappal kell, hogy finoman fogalmazzak kezdeni, és nagyon jó bejött nekem.
Szigorúak voltak a szülei? Az is számított esetleg, hogy nagyon figyeltek őre? Hogy is mondjam, ilyen meleg korlátozó típusú szülők voltak, akik szerették, hogyha látják a gyermeket?
Édesanyám nagyon szigorú volt, egy ilyen olasz mamma. Elképesztő csatáink voltak, ő nagyon kemény volt, anyám. Apám meg egy ilyen melegszívű jó ember volt, a rossz jegyeket vele írattuk alá, hogy ha kellett pénz, akkor dugi pénzt ő adott, tehát egy egészen más két karakter volt. Az anyám azért egy nagyon kemény, nagyon karakán, nagyon kemény, nagyon konok, nagyon megmondta a tutit, és ezt egy kamasz fiú nehezen bírta. Tehát azt éreztem, hogy valami legyen belőlem, ki kell szakadni. Rendszerető, rendtartó, nagy főző, nagy család összetartó volt, de úgy gondolta, hogy a család összetartása, ami megteremti, az a rend. És egy kicsit úgy éreztem, hogy azért ez egy kicsit börtön tud lenni.
Az édesanyja mivel foglalkozott?
Ő egészségügyi asszisztens volt, Pahert nevű, tehát ő is egy sváb, német eredetű családról van itt szó. Tehát érdekes mód, mind a kettő ág sváb, de magyarul találkoztak, nem is nagyon tudtak arról, hogy egykori két sváb családról van itt szó, hogy német eredetű családról. De anyámban benne volt ez a, nem tudom, hogy jó értelemben, vagy rossz értelemben, de ez a sváb vér, ez a kőkemény, rendtartó német vér benne volt.
Akkor kezdjünk az egyik legnagyobb német zeneszerzővel. Johann Sebastian Bach, Brandenburgi verseny. Volt szerencséje ezt élőben nagy zenekartól látni, hallani?
Igen, a Liszt Ferenc zenekarral egykor. Nekem a Brandenburgi verseny az azért nagyon fontos, mert a kollégiumban állandóan ez szólt nekem. Tehát Debrecenben, meg utána az albérletben, tehát ilyen nagyon fontos volt, hogy ez mindig háttérbe ment, erre tanultam, ez ment mindig valahogy. Az ember akkor még szereti az örgést, nem szeret csöndbe lenni, de ez nekem, ez a Bach Brandenburgi verseny az ifjúságomat hozza, de Bach nem csak azért fontos nekem, emiatt a zene miatt, hanem alapvetően történészi érdeklődés miatt nagyon szeretem az életrajzokat. És hát megint, amiről beszélgettünk, ez a németes precizitás, németes munkamorál, hogy ő minden egyes vasárnapra írt egy új darabot, minden egyes istentiszteletre. Tehát ez volt a dolga, rendszeresen, ha fújt, ha esett, ha hideg volt, ha meleg volt, ő ezt megcsinálta. Tehát nekem ez annyira szimpatikus, hogy valaki a saját szakmáját, a saját professzionális szintű szakmáját így tudja végezni, mindenféle zavaró körülmények nélkül, hogy még nagyobbá tette.
Ha ilyen kemény nevelést kapott otthon, akkor biztosan nem törte meg a magyar néphadsereg 12 hónapja 80-as évek végén.
Nem, hát ezt szoktam is mondogatni, én nagyon élveztem. Abban a tekintetben, hogy én azt hittem, hogy ez csak egy, hogy ez a keltető. Majd lesz egy kemény hadsereg, és akkor most itt vagyunk egy évet, hogy tulajdonképpen ez majd egy bemelegítő arra. Tehát anyám után, meg a légkör után, ami otthon volt, nekem ez egy tényleg egy ilyen kollégiumi jellegű dolog volt. Kicsit kiabálnak, kicsit ezért, de hát olyan
nagy... Alig várta, hogy még rosszabb lesz?
Hogy lesz majd egy kemény, mert ez egy kész röhely volt. Már bocsánat, a rendszerváltás előtt a hadsereg, ott már se pénz nem volt, se posztó, senki nem hitt benne, se a tisztek, semmi. Előfelvétel is voltam, és azt éreztem, hogy itt ez nem igaz, hogy ez a magyar néphadsereg. Mondtam, ott a többiekkel beszélgettünk, ha megnéz minket az olasz Folgiore hegyivadás ezred, aki ellen kiképeztek minket az Alegeszel, meglátnak mindes a röhögéstől meghalnak, és ez tök jó. De különben, hogy majd lesz valami, mert az otthoni szigor, az sokkal keményebb volt, mint amit a hadsereg adott. Vártam persze a végét, meg hogy sok értelmetlen dolgot csináltunk, de az ember várta, hogy ennek vége legyen. Nagyon sokat hülyültem. Arra emlékszem, hogy az nagyon kemény volt az erej az egyetemnek, mert két dolog volt. Az egyrészt az, hogy én nem nagyon tudtam hirtelen komolyan venni az egyetemet, mert
88-ban kezdte Debrecenben.
Igen, 88-ban, akkor volt ez a bizonyos ki mit tudós korszakon, és akkor ott, hát mi ezt megnyertük, ezt a ki mit tudót, volt ez a vakolat együttes, és hát akkor én nagyon élveztem azt, hogy van pénzem, minden hétvégén 5-6 fellépés.
Bocsánat, belevágok a szavába, ezt én később akartam mondani. Akkoriban a ki mit tudom, volt egy vakolat nevű formáció, 10 fillérből csináltak egy színpadi produkciót, nagyon olcsón próbáltak viccelődni, és akár pantomimmal, meg sok mindennel nevetésre hergelni, bírni az embereket, és ez nagyon jól sikerült, nagyon messzire jutottak. És ebben szerepelt Keményfi Róbert is. Én egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy volt ott egy dél-amerikai csapat is, a Los Andinos. Hát a Los Andinos szerintem mindenkinek jól cseng, akik ugye a pánsípokkal jelentek meg, és ebből lett a Los Vakolatos aztán, akik szintén előjöttek egy felvétellel. Én erre élesen emlékszem még fiatal koromból. Igazi pantomim volt és show műsor néhány percben. Ha már itt tartunk, mi lett ezzel a formációval?
Ennek vége lett. Az egyik tag újságíró lett, a másik kertész, főkertész a Gödöllői kastélyban, nagyon gyönyörű a park, tehát nagy szakember lett, a harmadik meg pont beszélt. Tehát szétmentünk, de az egy nagyon jó korszak volt. Tehát hogy arról szólt a dolog, hogy tényleg meg tudtuk élni azt, hogy fiatalok vagyunk, sikeresek vagyunk.
Pénz is volt.
Pénz is volt. Ma azt mondanám, hogy ilyen celebbekké váltunk nagyon hamar, nagyon gyorsan, és ez a bizonyos 15 perc hírnév, le is csengtünk. Csak hogy akkor az ember nem nagyon tanul, már pedig az egyetemen, akkor azért olyan volt a légkörben, hogy ott nagyon kemény anyagok voltak, nagyon sok anyag, és én nehezen...
Még tudós képzés folyt.
Tudós képzés.
Kevés embert vettek így föl, van. Nagyon komoly pontszámokkal.
12-en voltunk, az én szakpárom van.
Földrajz néprajz.
Földrajz biológia, és utána földrajz néprajz. Tehát, hogy nagyon nehéz volt. És akkor utána azt kezdtem érezni, hogy főleg mesterek miatt, mindig volt az életemben egy-két nagy mester, a édesapám mellett, belebotlottam olyan értékes professzorokba, akik úgy elkezdtek engem úgy terelgetni a könyvek felé, hogy ezt hogy kell csinálni, ezt a tudományt. Az egyik Szabó László volt a Szolnoki Múzeum egykori nagyszerű muzeológusa, aki nagyon élvezte, hogy én mit csinálok, mert ő is egy fiatal bohó ember volt valamikor, aztán professzor lett, ő kézenbe adott könyveket, hogy erről jó, de ezt a kukoricát Balassától el kell olvasni. Tehát ilyesmiket. A másik pedig, amit láttam, itt újvári professzor úr az egyetemen, aki egészen másképp tanított, ő azt mondta, hogy ő ide is néz, ahogy én csinálom ezt a szakmát. Az egyiken nagyon sokat beszélgettem szakmáról, utaztunk, terepen voltunk Szabó professzorra, újvárival meg. Hát láttam, hogy kell ezt az egész menedzsmentet csinálni, könyveket szerkeszteni, kiadni, konferenciákat szervezni. Tehát ez nagyon fontos, és ott kezdtem érezni, hogy na, akkor én kezdek pályára állni. Tehát nem volt ez egy egyszerű döntés, nagyon nehezen ment. Volt, amikor ott az első évben igencsak el is tanácsoltak, és akkor az ember összeszedte magát, és valahogy utána, hogy a másodévtől, harmadévtől folyamatosan könyvtárba ültem. És de jó, hogy ezt a szakaszt, ezt a nagyon vidám, nagyon fiatal, nagyon bohó szakaszt meg tudtam élni, az nekem nagyon fontos volt. Nagyon nagy hiánytus lenne bennem, hogyha ezt nem ért volna meg. Ugyanakkor van egy nagyon fontos hozadéka, ugye gimnáziumban is gyerekszín játszottam, meg diákszín játszókör voltam. Én azt gondolom, hogy ez volt az iskola, hogy az ember ki tud állni katedrára. tartást adott, hogy kell megszólalni, hogy kell egy Audmaxot mikrofon nélkül beénekelni, vagy hogy hallják a hátsó sorból.
Nagy termet.
Énekelni tanultam, zenét tanultam, mindent tanultam. Ezek visszajönnek, hogy kell megszólalni egy konferencián, itt a dékánságon, hogy kell megnyitni konferenciát, stb. Tehát ennek nagyon-nagyon pozitív hozadéka van. Az ember úgy, mint a, hát jó lenne az életet mindig visszafelé olvasni, mert látja, amit az akkor még az ember csak úgy kapkodja a fejét, de hogy helyre kerülnek a dolgok, hogy hol volt ennek a szerep az életemben.
Nem nehéz kiszámolni, hogy 93-ban oklevelet kapott, diplomázott. Az mikor dőlt el, hogy nem hagyja itt az egyetemet, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemet. Itt marad, próbál tanítani, oktató lesz.
Ez egy nagyon szép gesztus volt, szinte emlékszem rá. Újvári professzor úr bizalmáról biztosított, hogy ő itt szeretné, ha ösztöndíjas legyek.
A néprajzi tansz.
Így kezdődött, és utána mentem el, megkaptam közben párhuzamosan, én azt jeleztem is neki, hogy muszáj megtanulni kell külföldi tapasztalat, és akkor visszatértem 94-be, akkor lettem tanársegéd. Tehát azóta itt vagyok, és azóta indult el ez a pálya.
Nem bánta meg?
Nem, abszolút nem, mert olyasmire rátok rá, ez a néprajztudomány annyira színes, mindehhez hozzá lehet szólni. Tehát itt a bajuszviselettől kezdve egészen a migrációs gondokig, migrációs együttélési modelleknek a megoldásai vagy javaslataig mindennel lehet a néprajzon belül foglalkozni. Tehát nem a színes tudomány. Abban hittem, hogy nem szabad elveszteni tudást, ha az ember nagy nehezen összeszedett, én a földrajz és a néprajz határterület mind a kettő szakot végeztek, földrajz néprajzon, és térképek, tájgondokkal, tér problematikával kezdtem foglalkozni, és hát ugye átjáró ember voltam, meg tulajdonképpen kicsit még ma is vagyok, hogy a földrajzba is hivatkoztak, meg a néprajzba is. Tehát földrajzi konferenciákra jártam, néprajzikra. De mind a két tudományban ez a határterület, ez nem előzmények nélkül, Győrfi István is hasonlóan, Bátki Zsigmond, tehát tudnék sorolni ilyen neveket, akik szintén ezt a földrajzot és a néprajzot együtt művelték. És úgy éreztem, hogy nekem ez a dolog.
A jazz az egy viszonylag nehezebben befogadható, nem kifejezetten populáris zenei műfaj, de van egy-két olyan jazz sláger, mondhatjuk slágernek, amit szerintem mindenki ismer, legalábbis a dallamot. Az egyik ilyen a Brubeck, a Dave Brubeck féle Take Five. Én úgy emlékszem, de nem készültem, hogy 1959-ben hangzott el, egy szaxofon szólóról van szó, meg egy nagyon furcsa ritmizálásos ütemről, amit nehéz is eljátszani. Én is nagyon kedvelem ezt a Take Five című dalt. Nekem az egyetemi éveimhez kötődik.
Nekem utána kötődött, és pontosan erről, mint az ütemről beszélni, doboltam is, minden csinált az ember ifjúságában, és ez a ritmus fogott meg, mert valami elképesztő. Tehát a dobos tartja össze tulajdonképpen, már elnézés, hogy itt van hazabeszélek, a zenekat is. Volt, hogy szétdoboltam klasszikus darabokat a gimnáziumba, és volt, hogy éreztem, hogy most nagyon együtt vagyunk. Innét egy ilyen nagyon-nagyon régi emlék, de nagyon sokat ugye a jazz az egyetemi koromban a bulikon jártunk ilyen helyekre, és hát ez egy ilyen emblematikus zeneszám.
Mondom, hogy néprajz, akkor szerintem az emberekben talán így szoktak fogalmazni, van egy pásztori idill. A néprajzosok azzal foglalkoznak, hogy a Hortobágyon, a mezőség területén, Somogyban, nem tudom én, a badacsonyi szüretkor, az emberek hogyan éltek a 19. században, meg kicsit korábban, mondjuk Mária Terézia korában, milyen viseletük volt, meg milyen kulacsokat használtak, meg az említett pásztoridil milyen volt itt Hortobágyon, a karikásostor, nem megbántva mindazokat, akiknek ez fontos, szeretik, és azt gondolják, hogy ez így van. De a mai néprajz tudomány teljesen másról szól, sőt, az egyik leg-21. századi tudomány, mint bölcsésztudomány, szép idegen szóval interdisziplináris tudomány, nagyon sok mindenről szól, mert arról szól, ahogyan ma élünk. A mobiltelefonos online világ, hogy hogyan élnek a fiatalok, hogyan üzengetnek egymásnak, megváltozott a nyelvünk. Egyáltalán mit eszünk manapság? A világ bizonyos részei különböző háborúk és klímaváltozások miatt élhetetlenek, tehát elindult egy nyugatra történő migráció. Tehát a néprajztudomány ma már ezzel foglalkozik nyugat Európában, így Magyarországon is. Nyilván vannak olyan kollégái, akik foglalkoznak az említett, sokak által gondolt pásztoridillel, de ma már másra van igény, és aki ma néprajzszakos lesz, hát nyilván ez sokkal jobban érdekli, hogy ők ma hogy élnek, és mi várható.
Igen, messziről kezdeném. A lényeg az, hogy Nyugat-Európában is vannak ilyen klasszikus, nagy leíró művek, klasszikus, nagy leíró kutatások, amit úgy szoktak mondani, hogy ez a németeknél az a Heimatkunde, tehát a haza, a szülőföldnek az öröksége. Nagyon fontos. Tájházak, viseletek, nagyon jó, hogyha alakulnak néptánc együttes, hagyományőrző egyesületek. Ez nagyon fontos, ez nálunk is nagyon fontos. Ugyanakkor tulajdonképpen, ahogy ön mondta, egészen új kihívásokkal szembesül a mai társadalom, és olyan kulturális kérdések jelennek meg, amit nem kutat a történelem, nem kutat a szociológia, mert ez egy mérőtudomány, hanem ugye a belső kultúrának, az alkatának a változását, hogy ez miért történnek meg bizonyos dolgok, erre a néprajztudomány tud, nem biztos, hogy tud válaszolni, csak kutatni. Na, azt szoktam mondani, hogy a néprajztudomány azt kutatja, amit minket az iskolai tudáson kívül körülvesz. Tehát minden, ami minket körülvesz, amit természetesnek veszünk, amit nem tanulunk meg iskolába, hogy köszönünk, mit veszünk föl, mit eszünk, miről beszélgetünk, milyen történetek vannak, milyen pletykák, milyen összeesküvés elméletek. Tehát, hogy ez az a világ, ami körülvesz minket, ez a bizonyos, úgy szokták mondani ezt elegánsan, nagyon tudományosan, hogy az a zeitgeist, tehát ez a bizonyos korszellem, na ezt meg ragadni, hogy tudjuk. Tehát ezt egy korszellemet megragadni, mondjuk, hogy milyen volt itt az 50-es években Magyarországon élni, ezt a nagypapák el tudják mondani, de ahhoz megnézzük a Ludas Matyit, megnézzük az akkori sajtót, megnézzük a tévéműsort, színházkatalógusokat, ez egy nagyon komplex dolog, amivel a néprajztudomány foglalkozik, ahogy ön is mondta, hogy életmóddal. Na most ez mai napig is probléma, hogy éljük meg a mindennapokat. Milyen ünnepeink vannak? Hogy jött be a Valentin nap? Hogy jött be a Halloween ünnep? Hogy váltotta föl a klasszikus népi kulturális ünnepeinket, meg napjainkat, ezek az új áramlatok, új mozgások, és amivel a magyar társadalom szembesül, mert ugye nem voltunk gyarmattartó hatalom soha, ez pontosan, hogy idegen kultúrákkal mit tudunk kezdeni, nem nagyon tudunk semmit. Tehát ezt is föl kell ismerni, hogy ezeket kutatni kell, erről valamit mondani kell, akárhogy is kerítés ide, kerítés oda, de kínaiak tömegével vannak az országban, kínai kultúrával most milyen kapcsolatunk van, hogy tudunk velük, vagy egyáltalán van-e valami kapcsolatunk, tehát ez egy mai probléma például. Tehát igenis vannak betelepülők, igenis vannak vendégmunkások Magyarországon, igenis ugye itt van a Debrecenben például a BMW, jönnek különböző nemzetiségek, és az az érdekes dolog, hogy a néprajzot keresi ezek a vegyes vállalatok is. Tehát olyan kutatási projekteket...
Van igény az önök kutatásra?
Igen, a részükről is, hogy a város, egy debreceni civilis mentalitású zárt város, hogy tudja integrálni, és milyen lesz a viszony az itt lévő, teszem azt, ukrán, lengyel, kínai, mit tudom, milyen vendégmunkásokkal, törökökkel. Mert ez egy mórici világ, ugye Debrecen, még Nyomaiban, civis, zárt mentalitású város, valóban mit fog ezekkel kezdeni? Tehát ezt kutatni kell. Így van. És ezt a néprajztudományt minket keresnek meg a Germanisztikai Intézetet természetesen, mert tehát egy német cégről van szó, hogy akkor nézzük meg, hogy lehet tompítani akár a kialakuló ellentéteket. Erre van már egy új tudomány, ez az interkulturális kommunikáció, nagyon szépen hangzik. hangzik, tehát párbeszédre lépni és megpróbálni a mindennapokat megoldani.
Nagyon sok publikációja van, rengeteget tanáltam nevem mellett, és ennek úgy körülbelül a harmada német nyelven jelent meg, ön többször volt kint tanítani, és hát dékánságot is vállalt, most is éppen dékán még, hamarosan letelik ez a hivatal, nagyon sok mindent vállalt. Tehát lehet egyszerre dékánnak is lenni a bölcsésztudományi karon, tanítani is, könyveket is írni, publikálni. Honnan volt ennyi energiája?
Hát nem lehet. Nagyon röviden nem lehet. Egy fenékkel sok lovat nem lehet megülni. Ember egy bizonyos területen, ha a felkészültség állapotában van, akkor tud mindig valamihez hozzászólni. Na most a tudomány területén most nyikorgok, nagyon hiányzik. Azért is vonulok vissza, és nem vállaltam tovább a megbízatást, mert szeretnék megint visszavonulni a könyvtárba, új écákat, új ötleteket dolgozni. Az másképp nem megy. Viszont most dékánként vagyok a fölkészültség állapotában, és szoktam viccesen mondani, hogy én bárhol át tudok adni egy diplomát, hogyha megállítanak egy diplomaosztó beszédet, bárhol egy benzinkúton megállítanak, azonnal aláírok egy diplomát és átadom. Tehát itt vagyok a felkészültségi állapotban. Csak hogy ezt azt gondolom, hogy most már nekem nem ez a dolgom. Nagyon szép volt, rengeteget tanultam, főleg emberi viszonyokról.
Két ciklus volt?
Két ciklus volt, plusz egy év, mert rektor úr megkért, hogy amíg az ő ciklusa tart, tehát két ciklus plusz egy plusz év, hogy vele együtt köszönök le, és most ennek vége van, és szeretnék visszavonulni a tudományba. Tehát, hogy ott szeretnék ismét a felkészültség állapotába lenni. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én ezt csinálhattam, mert rengeteget tanultam. És egy bölcsészdékánnak mindig fontos az, mert ugye itt nem termelünk idézőjelbe kvázi GDP-t, nem közvetlenül, hanem közvetve termelünk GDP-t. Azért ez egy nagyon komoly egyetemvezetői támogatást is megkaptam ahhoz, hogy a bölcsészkar nyugodtan tudja csinálni a dolgát. Ez nekem nagyon fontos volt.
Nagyon színes és különleges az ön érdeklődési köre, a dobolástól kezdve a színpadi produkcióig, a kutatásig, emberekkel is szeret foglalkozni, vezető is volt, és még mindig vezető, és a zenei érdeklődés is nagyon színes. A Pleszkán trió, talán olyan világzenés.
Igen, az. Belég szerettem. Kikapcsol.
És mi legyen tőlük? Bármi jó?
Bármi jó.
Fegyelmezett katolikus váb származásuként itt Debrecenben találta meg a párját, esetleg egy helyi lányt, vagy ő is a Dunántúról érkezett?
Nem, egy borsodi leány, aki itt tanult, itt futottunk össze az egyetemen, és itt lett nagy szerelem, és azóta is hál' Istennek együtt vagyunk, és itt élünk. A kötődéseink azok nagyon, és az érdeklődésünk nagyon hasonlóak, hát anélkül nem is menne, már 28 év, te jó Isten, és az az érdekes, hogy egészen más karakter, mint én, nagyon sok közös vonásunk van, de egészen más karakter, tehát ő egy szintén egy fegyelmezett, és egy szintén egy nagyon nagy munkabírású, de érdekes mondani, hogy nagyon fontos neki a református kötődések, úgyhogy ő református, a lányom református, és a fiam is református lett. Én egy ilyen kis izgága katolikusként vagyok a református közösségben, de jó ez a távolságtartás, szoktunk évődni a lelkészekkel, hogy kell egy kis katolikus vér a reformátusoknak, mondják ők, én meg gondolom, hogy ez egy jó sikerült szekta, a református egyház, de hát nagyon jó közösségbe sikerült kerülnünk ki.
Akkor ezek szerint rendszeresen járnak templomba, közösségbe.
Persze, templomba, alkalmakra, zarándoklatra, mindenre, ami csak van, ez nagyon fontosnak tartjuk. Tartjuk.
Bartók Béla, Magyar Képek. Nem is zárhatnánk jobban ezt a beszélgetést egy olyan embernek a fél órában bemutatott életéről, akinek nagyon fontos a múlt is, meg a jelen is, de még a jövő is. Mert hogy egy igazi néprajzos ma már inkább a jövőbe néz, nem pedig hátra.
Igen. Na most a Bartók új dolog, mert én Bartóknak a leveleit alapján tiszteltem nagyon. Bartók írása is, sőt a Bartók fiúnak az Apám című életrajzából, hogy mit összedolgozott ő is.
A zenéje sokkal nehezebben befogadható.
Igen. És én nagyon lassan jutottam el zenéig, nem több mint 10 éve, és nagyon megszerettem. Ebben a lányom volt nekem segítségem. Ő vezetett el, mert ő fubolát tanult, és egy modern zenéért rajong, és modern komoly zenéért, ha szabad ilyet mondani, és ő kezdett rávezetgetni gépkocsiban együtt, ott az Ásnál Bartók rádióban, Bartók ment, meg mindenféle, akkor azokat megálltunk, hogy ez tetszik-e, ajánlott, és akkor nagyon lassan. Tehát a Bartók zenét felfedezni nekem az egy kemény dolog, és most jutottam el oda, hogy tényleg ez a Bartók már nem csak a történészi agyammal, a levelein és a dokumentumon keresztül látom nagy embernek, hanem eljutottam a zenéig, és ha egy kicsit a héten nincs Bartók az életemben, akkor az úgy tud hiányozni valami modern zene, tehát modern komoly zene, tehát ezeket a kortársakat kezdem Bartókon keresztül megérteni, ez egy nagy feladat a jövőre még.
Vendégem Keményfi Róbert etnográfus volt, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gyarmati Péter. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják, most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.